Az Inforádió jogi magazinját hallják 2021. január 28-án. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A világűr az emberiség közös öröksége, azt minden ország használhatja, de nem birtokolhatja, tehát az égitestek, köztük a hold nem sajátítható ki. Foglalt össze a világűri jog egyik alapvetését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem világűr társadalomtudományi kutatóműhelyének vezetője. Bartóki Gönczi Balázs hozzátette ugyanakkor, arról nincs egyetértés, hogy a holdon található nyersanyagok állami tulajdonba kerülhetnek-e. Arról is beszélt, hogy a világon eddig mintegy 34 ország fogadott el nemzeti űrtörvényt, Magyarországon egyelőre nincs érvényben ilyen jogszabály. Rozgonyi Ádám interjúja.
Hogyha az űrök szóba kerül, akkor tág értelemben beszélhetünk minden olyan normáról, ami a világűrben végzett emberi tevékenységgel kapcsolatos jogviszonyokat rendezi, de ma még, hogyha a világűrjogról Magyarországon beszélünk, akkor gyakran találkozik az ember azzal, hogy azt mondják, hogy ez csak a holdon vásárolhat elkek, vagy a Mars lakóknak a joga, legalábbis ez jut az emberek többségének eszébe. De ennél azért jóval többről van szó, elég, ha csak a telefonunkhoz nyúlunk, és látjuk azt, hogy számos olyan applikáció van, ami műholdakkal tartja a kapcsolatot. Egy átlag ember ma már minden napjai során több műholddal áll kapcsolatban, navigáció, televízió, telekommunikáció és egyéb alkalmazások kapcsán. És hát nyilván ezeknek a műholdaknak valahogy oda fel kell jutni, ezeknek bizonyos szabályok szerint működhetnek, ezek nagyon exakt jogkérdések. Vannak olyan jogkérdések, amelyek még nem a aktualitás részét képezik, de pár éven belül azok lesznek, ilyen például az űrbányászat, ami nem a legjobb kifejezést, tekinthetnék inkább az égitestek ásványanyagai kitermelésének a kérdéskörének is, ami 10-20 éven belül abszolút realitás lesz, és nyilván ennek a jogi kérdéseit is rendezni kell.
Ha belemegyünk a részletekbe, milyen jogszabályok vonatkoznak az űrre? Vannak-e ilyen szabályok?
Természetesen rendkívül tág és széles körül az a normarendszer, ami vagy közvetlenül, vagy közvetetten érinti az űrben végzett emberi tevékenységeket. Hogyha ezeket szeretnénk csoportosítani, akkor mindenképpen az űrjognak a magjával kell kezdeni, ezek az úgynevezett űrjogi nemzetközi egyezmények, amelyek ma már majdnem 60 évesek, hiszen az első ilyen nemzetközi egyezmény az 1967-ben került elfogadásra az ENSZ számos állama által, elég széles körül elfogadott egyezmény. Beszélünk. Ennek az eredője az volt, hogy 1957-ben, amikor a szovjetek sikeresen lőtték fel az első műholdat, akkor az amerikaiak is rádöbbentek arra, hogy ez egy fenyegetettséget jelent. Nyilván ők is nagyon gyorsan léptek, és a technikai fejlődés útján hamar ők is saját műholdat küldtek a világűrben. Elindult az űrverseny, amiről sokat lehet hallani, és nyilván a két nagyhatalom igyekezett ezt mederbe terelni, mederbe tartani. Így jutottunk el oda, hogy egy 1963-as elvi deklaráció után 67-ben adták el az űregyezményt, amit gyakran az űrjog Magna Chartájának is tartanak, hiszen ez fekteti azokat az alapelveket, mint hogy az űr az emberiség közös öröksége, nem lehet tulajdont szerezni, kisajátítani a világűrt és a Földön kívül egyéb égitesteket, és ebből az egyezményből született utána három másik még, például az űrhajósok megmentéséről szóló egyezmény, az űrobjektumokkal okozott károkért való felelősségről szóló egyezmény, tehát hogyha egy műhold a Földön becsapódik, azért milyen felelősséget vállal a felbocsájtó állam, illetve a világűrben okozott károkért való felelősség szabályt rendezi, és végül az úgynevezett regisztrációs egyezmény, ami annak a szabályait rögzíti, hogyha valaki a világűrbe egy űrobjektumot felbocsájt, azt hogyan kell regisztrálni, milyen főhatalom alá tartozik az adott eszköz. És akkor ezután vannak még egyéb olyan jogszabályok, norma szabályok, amiket csoportban lehet sorolni. Kiemelném ezek közül kicsit kivételes egyezményt, az úgynevezett hold egyezményt, ami sorsát tekintve az volt célja, hogy ez kiegészítse, része legyen ennek a világűr egyezmény csomagnak. Azonban ezt már a 70-es évek végén a nagy űrhatalmak nem ratifikálták, azaz nem emelték a saját nemzeti jogrendjükbe, ebből fakadóan nem kötelező érvényű ezekben az államokban. Ez a hold egyezmény az, ami például egyértelműen kimondta, hogy a hold ásványanyagait sem lehet kisajátítani, talán majd később tudunk erről pár szót ejteni, hogy a holdon való bányászatnak milyen jogkérdései vannak, ezért ez gyakorlatilag nem vált a nemzetközi jog részét, és az amerikaiak el is utasítják, hogy ez mondjuk egy nemzetközi szokásjogként beépüljön a jogrendbe. Utána egy nagyon fontos területe még az űrjognak, az űrtávközlésnek a szabályozása. Ez talán az a terület, ami a leginkább szabályozva van, ez is egy nemzetközi egyezmény keretén belül, azonban mivel itt van a legtöbb olyan alkalmazás űrtávközlésben, ami a mindennapi életünket befolyásolja, és ennek óriási több milliárd dolláros piaca van, ezért ez egy rendkívül leszabályozott jogterület. Itt ugye arról beszélünk, hogy milyen feltételekkel lehet felbocsájtani egy műholdat az hogyan kaphat meg egy pályapozíciót, azaz a föld körüli pályákon hogyan kaphat meg egy helyet. Ugye itt a legértékesebb pálya az úgynevezett geostacionárius pálya, ami a föld egyenlítőtől számított távolsága az 35.786 km, és ez egy szűkös erőforrás, mert ez egy nagyon értékes pályahely, hiszen egy sebességben kering a műhold a földdel, mármint a saját tengelyek körüli sebességével, és ezért mindig egy pont, ugyanazon a pont fölött van a műhold. Tehát az űrtávközlés egy külön része ennek az űrjogi témakörnek. Utána érdemes még megemlíteni a védelmi katonai felhasználás kérdéseit. Már a világűregyezmény is rendelkezik arról, hogy például tömegpusztító és nukleáris fegyvert nem lehet föld körüli pályára állítani, illetve semmilyen fegyvert nem lehet égitesteken telepíteni, de ezen kívül vannak még olyan egyéb egyébként antiproliferációs egyezmények, amik érintik a világűrt, nevezetesen ezt, hogy nukleáris fegyvereket nem lehet föld körüli pályára állítani. Utána meg kell említeni még a nemzetközi szervezeteknek a jogát, például a nemzetközi űrállomásra lehet gondolni, ennek is egy külön szerződés képezi az alapját, hogy az államok ott hogyan működnek együtt, és akkor még műholda szervezeteket megemlíthetünk, Intelsat, Eutelsat, és hát nyilván, amiről sokat lehet hallani, az Európai űrügynökség. Ez is egy nemzetközi szervezet, ennek is van egy saját önálló egyezménye, ami alapján ez a szervezet működik. Végül, de nem utolsó sorban megemlíteném az űrjognak azt a fiatalabb ágát, ami Magyarország szempontjából is igen aktuális lehet, ez az úgynevezett nemzeti űrjog. Itt arról van szó, hogy az államok a saját maguk jogrendjében fogadnak el egy nemzeti törvényt. Ma a világon mintegy 34 olyan állam van, amely már külön űrtörvényt fogadott el. Az Európai űrügynökség tagállamai, ami nem egyenlő az Európai Unió tagállamaival, 22 tagállam van az Európai űrügynökségnek, ebből 17 államban van már nemzeti űrtörvény. Ez igazából azért fontos, mert minden állam, ami kereskedelmi űrtevékenységet végez, az kötelezi a világűregyezmény arra, hogy ezeket a tevékenységeket ő engedélyezze, felügyelje és nyilvántartásba vegye, és felel ezekért a tevékenységekért. Na most ebből fakadóan, hogyha egy országban van egy piaci cég, aki műholdat akar felbocsájtani, nyilvánvalóan az ő engedélyezését előre lefektetett norma szerint kell lebonyolítani, tehát magyarul el kell fogadni egy jogszabályt. Magyarországon még nincsen ilyen jogszabály, ugye Magyarország saját joghatósága alatt eddig pár kis műholdat, ilyen CubeSatot bocsájtott fel, ugye ezek a BMS projektek voltak, azonban ugye bejelentették tavaly nyár végén, hogy 2024-ben a Kárpátiaszat ZRT egy geostacionárius pályára tervez felbocsájtani egy nagy műholdat, ami egy kereskedelmi műhold lenne. Nyilván emiatt indokolt lehet az, hogy lassan a magyar állam is ezt segítő normarendszert dolgozzon ki.
Milyen szabályok kötik azért a nagyhatalmakat is abban, ha például van egy kis bolygó, és ott annak erőforrásait szeretnék kiaknázni, onnan nyersanyagot kitermelni?
Ez egy nagyon jó kérdés, hogyha a mindennapi életben előforduló kérdést akarom megválaszolni, mivel gyakran engem is megtalálnak, hogy vehetek-e telket a holdon, akkor az egyszerű válasz az, hogy nem, mivel nem lehet kisajátítani az égitesteket. Ugye ez az alapkoncepciója gyakorlatilag a világűrjognak, hogy a világűr mindenkié, tehát nem olyan, mint vannak olyan területek, ami senkié, és senki nem használja. A világűr az emberiség közös öröksége, és mindenki használja, de senki nem tarthat igényt arra, hogy valami csak az övé legyen. Nevezetesen például a holdnak egy bizonyos része, vagy egy aszteroida, amiben rendkívül értékes ásványok vannak, ezt nem lehet kisajátítani. Ami már problémásabb, és amiben nincs egyetértés ma az államok között, az, hogy vajon például a holdon található ásványanyagokat megszerezheti egy állam, vagy egy államnak egy kereskedelmi cége. Az amerikaiak úgy értelmezik a világűregyezményt, hogy ezt nem tiltja a világűregyezmény, és erre lehetőség van. Mások, például az oroszok úgy értelmezik, hogy erre nincsen lehetőség. Ugye a holdegyezmény lett volna az, ami ugye 13 évvel az elfogadása után a világűregyezménynek ezt tisztázta volna, és az egyértelműen leírja, hogy nem lehet tulajdon szerezni az kibányászott ásványanyagokon, azonban ezt ugye nem fogadták el a győrhatalmak. És most egy olyan helyzet alakult ki, amikor még Donald Trump tavaly évben egy elnöki rendeletben kinyilvánította azt, hogy ezt a holdegyezményt nem ismerik el, és igenis lehet tulajdon szerezni a holdon kitermelt ásványanyagok után, mert az ő célja az, hogy a kereskedelmi cégeknek egy perspektívát állítson fel, hogy igenis megérje nekik fektetni az űrkutatásba, hiszen a kereskedelmi cégek azok, akik megfinanszírozhatják a jövő űrkutatását gyakorlatilag, hogy az emberiség minél messzebb jusson. Na most, mivel bizony bizonytalanság van a hatályos jog tekintetében, hogy ez megengedett vagy sem. Az Egyesült Államok abba az irányba ment el, hogy létrehozott egy úgynevezett Artemis megállapodást, ami nevében ugye kapcsolódik ahhoz a programhoz, aminek keretében ők 2024-ben újra embert akarják juttatni a Holdra. Az Artemis megállapodás bilaterális megállapodások útján próbál magának utat találni, tehát például tavaly év végén több egyébként meghatározó az űrtevékenységben meghatározó állam által aláírt megállapodás lett, és megpróbálnak ez alapján egyébként azt mondják, hogy ők tiszteletben tartják a világűr egyezményt, de ők szeretnének tovább menni, tehát egy ilyen kétsebességes politikát folytatni, és szeretnék megteremteni ezek alapján a megállapodások alapján annak a lehetőségét, hogy ezeken a területeken bányászhassanak. Nagy kérdés, hogy ennek mi lesz a sorsa. Én úgy gondolom, hogy a megnyugtató megoldás csak az lehet, hogyha az ENSZ égisze alatt egy nemzetközi egyezmény keretében állapodnának erről meg. Hozzáteszem, hogy ez nem lenne példa nélküli egyébként, hiszen gondoljunk csak például a mélytengeri lemezek alatt található ásványi kincsekre. Ugye a nyílt tenger az is egy mindenkinek a tulajdona gyakorlatilag, az ott sem lehet senkinek kinyilvánítani a főhatóságát. Na most itt is folyik bányászat, ez egy hosszú folyamat volt, 80-as évektől kezdve, mikor megállapodtak abban, hogy milyen feltételekkel lehet onnan bányászni, de lehet bányászni. Tehát akár ez a modell is lehet az, amit átemelhetnének a világűrre. Amit még a kérdése érintett, ez, hogy mik a határok. Ugye, hát egyrészt ugye a csillagászok azt mondják, hogy a világűr végtelen, bár van, aki azt mondja, hogy az univerzumnak is van egy határa.
Talán az iskolában is így tanultuk régen, nem tudom most, mit tanítanak.
Hát most azok az elméletek, hogy az ősrobbanás pillanatától kezdve, ami kicsit több mint 13 milliárd évvel ezelőttre tesznek, azóta folyamatosan tágul a világűr, tehát valahol van egy határa, bár nem lehet elmenni oda és ott kiülni a szélére és megnézni, hogy mi van utána. Ebbe talán nem mennék bele, mert ez egy jogtudósnak elég mély víz, de a lényeg az, hogy ha nem is tudjuk, hogy hol a végső határa a mi univerzumunknak, azt sem tudjuk pontosan megmondani, hogy hol kezdődik a világűr. Pedig ennek jogi relevanciája van, hiszen a légtér és a világűr jogi szempontból élesen elkülönül. A légtér az nemzeti főhatalom alá tartozik. Például Magyarország légtere felett a magyar állam gyakorol joghatóságot, ellenőrzési jogokat. Nyilván vannak ebben nüanszok, hogy hol vannak olyan sávok, ahol szabad az áthaladás, ebbe talán nem mennék bele, de van egy éles határ, mert a világűrben viszont ezek a szabályok már nem alkalmazandóak. És a mai napig ezt jogilag nem rendezték, hogy akkor honnan kezdődik a világűr. Ugye például a magyar légügyi törvényben az van benne, hogy az a légtér addig tart, ahol a légjárművek közlekednek, a légjárműnek pedig a fogalma benne van, ahol a levegő felhajtó ereje által tud közlekedni, addig tart a légtér, és ugye van egy pont, amikor már nem a levegő felhajtó ereje által marad fent az adott repülő tárgy, hanem a föld körüli pályára áll gyakorlatilag, és ott már a világűrben van. Csak ez fizikailag nem húzható meg egy éles vonal. És ezért ez a kérdés például a mai napig tisztázatlan.
Kié, vagy kihez tartozhat, tartozik az űrszemét, ami mondjuk itt kering föld körül, van-e annak gazdája, és ha igen, akkor mit kellene ezzel tenni? Ezt szabályozza esetleg az űrjog?
Az űrszemét az a probléma, ami leginkább megoldásra vár ma az űrjog területén. Ugye itt arról beszélünk, hogy olyan űrobjektumok keringenek a föld körül, óriási sebességgel, amik fölött már nincsen irányítás. Vagy azért, mert egy műhold már a felszállás után, felbocsátás után gyakorlatilag elveszették vele a kapcsolatot, de ugye benn marad a föld vonzás körzetében, tehát nem távolodik el a földtől, ezért folyamatosan itt kering a föld körül valamilyen pályán. Vagy például történik egy kollízió, két űrobjektum összeütközik, és azokból kis részecskék leválnak, és ezek ugyanúgy elkezdenek keringeni a föld körül, és ezek rendkívül veszélyesek, elég ha csak arra gondolunk, hogy ugye hallhattuk, hogy a nemzetközi űrállomásba is vélhetően egy ilyen darabka csapódott be, és ez okozza a szivárgást. Ugye ezeket megpróbálják nyilván tartani, az Egyesült Államoknak van egy kiterjedt nyilvántartása ezekre a részecskékre vonatkozóan, azonban ez egy nagyon komoly probléma. Komoly probléma, mert hogyha eljutunk arra a pontra, hogy több műhold összeütközik ilyen űrszemét miatt, akkor az úgynevezett Kessler-szindróma előfordulhat, amikor gyakorlatilag olyan mennyiségű űrszemét keletkezik, ami egy adott földkörüli pályát használhatatlanná tesz. És ezek a földkörüli pályákról azt kell tudni, hogy közgazdaságtani szempontból ezek szűkös erőforrásnak minősülnek, ugyanúgy, mint a frekvencia. Csak még például egy frekvenciát, hogyha lekapcsoljuk az odasugárzó, vagy az a frekvenciát használó eszközöket, akkor megtisztítható, úgymond, ezeket nem lehet megtisztítani. Vagy hát legalábbis most még nincsen kidolgozott eljárás arra, hogy ezt megtisztítsák. Ugye ennek a problémának a kezelésére ugye két út van. Egyrészt elképzelhető, hogy olyan út, hogy szabályozzák azt, hogy milyen elővigyázatossági intézkedéseket lehet megtenni, például már egy műhold engedélyezésénél, legyártásánál, hogy minél kisebb esélye legyen arra, hogy ez űrszemétté váljon. Például, hogy az élete végén magabiztosan vissza lehessen irányítani a földre, ahol a föld légterében elég, vagy egy úgynevezett ilyen temetőpályára vinni, ahol csak ilyen levitézlet műholdak vannak, akikkel már nincsen kapcsolat. Ez egyik út. A másik út, ami sokkal nagyobb kihívást jelent, az az, hogy a már meglévő űrszemetet hogyan lehet valahogy begyűjteni, lehozni onnan. Hát ez egy technikai kérdés, ez egy nagyon-nagyon komoly. Ugye 2002 és 2007-ben már az ENSZ keretében és 2002-ben nemzeti űrügynökségek fogadtak el egy iránymutatást erre vonatkozóan, hogy ők mihez tartják magukat, hogy minél kevesebb legyen az űrszemét. 2007-ben már az ENSZ is kiadott egy iránymutatást. Bízunk benne, hogy az űrjogász közösség, az államok hamar találnak erre egy megoldást. De ehhez jön még egy olyan téma, ami szintén ide köthető, az például a megakonstellációknak a kérdése. Ha valaki ebben a kifejezésben még nem ismeri, hogy mi az a megakonstelláció, itt egy nagy műholdrendszerekről beszélünk, tehát amikor nem egy műhold biztosítja a kommunikációt a Földdel, hanem több száz, az esetben több ezer műhold van hálózatra kapcsolva, és ezek biztosítanak például szélesávú internetet. Ugye a legnagyobb vitát például az Elon Musknak a Starlink nevű megakonstellációja, műhold serege, ahogy Almár Iván professzor fogalmazott, váltotta ki, aki azt tervezi, hogy pár éven belül 42 ezer műholdat akar alacsony földkörüli pályára állítani. Tehát 4-500 kilométerre a földtől. Ugye ennek már az első hírnökei fent vannak, ugye amikor nyáron hallhattuk, hogy UFO észlelés volt Kiskondorokban, akkor valójában ugye már azt látták, hogy kis pontok egymás után mennek az égen. Az már ennek a Starlink műhold családnak az első műholdjai voltak, csak ugye a nap fénye tükröződik rajta, és éjszaka úgy látjuk, mintha egy kis pontok egymás után mennének. Na most a kérdés az az, hogy mekkora veszélyt jelent az, hogy 42 ezer műholdat csak egy szolgáltató felrak a világűrbe, amikor ma például 3500-600 műhold van a világűrben. Az Európai Unió is most jelentette be például, hogy saját ilyen műholdcsaládot akar felrakni, és van még több ilyen projekt egymás mellett. Nyilván minél több a műhold, annál nagyobb az űrszemét keletkezésének a veszélye.
Van nekem még olyan kihívások, amelyekre majd válaszokat kell találni, már hogyha a világűrjog szempontjából beszélünk mindenről.
Hát én úgy gondolom, hogy amik a világűr jog, vagy az űrtevékenység szabályozása szempontjából kihívások most, nemzetközi szinten én első helyre tenném itt a űrszemét és a űrobjektumok forgalom szabályozásának a kérdését, tehát legyen egy olyan nemzetközi normarendszer, ami lehetővé teszi, hogy csökkentsük az esélyét a űrobjektumok összeütközésének. Ez az első. A másik, ami nagyon izgalmas kérdés, ez a égitestek ásványanyagainak kitermelése, hogy ezt megfelelő jogi keretek közé terelni. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Biden adminisztráció az milyen álláspontra helyezkedik ezzel kapcsolatban, és esetleg megpróbálják ezt a kérdést visszavinni az ENSZ-be, idézőjelbe, és ott egy széleskörű multilaterális egyezmény keretében megoldást találni erre. Én úgy gondolom, hogy a légtér határának definiálása nem a legégetőbb probléma. Ennél, és ez nemzeti szempontból inkább fontos, az lesz izgalmas kérdés, hogyha ezek a projektek, amiket itt bejelentettek, például a Kárpátészat saját magyar fennhatóság alatt működő műholdja, hogy ennek legyen egy olyan megfelelő Magyarországon elfogadott nemzeti jogi keretrendszere, ami lehetőséget biztosít, hogy egy prosperáló nemzeti űriparunk legyen, még hogyha ez most így túlzónak is hangzik, valójában nem, azt hiszem ma is már számos olyan vállalat működik Magyarországon, akik per pillanat inkább beszállítói nagy gyártóknak, de Magyarországon is ki lehet építeni olyan kapacitásokat, képességeket, ami ebbe az irányba megy.
Bartóki Gönczi Balázs egyetemi adjunktust a Nemzeti Közszolgálati Egyetem világűrtár. Társadalomtudományi kutató műhelyének vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jelentős közjogi esemény volt és meghatározta Magyarország alkotmány történetét a 160 éve 1861-ben tartott országbírói értekezlet, jelentette ki a kúria elnöke egy online beszélgetésen. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Több jeles évfordulót is ünnepel idén a Magyar Igazságszolgáltatás, mondta Varga Zsé András, a kúria elnöke.
Ugye a 140. év az egységes kúria létrehozásának évfordulója, a 150. a modern magyar ügyészség létrehozatalának évfordulója, de hát természetesen a 160. a legrégebbi ebben a sorban. A kiegyezést azt nyilván nyilván 1867-hez kötjük, de meggyőződésem, hogy 1867-et nem értjük 1861 nélkül. Viszont a nem teljesen képzett jogászok, és hadd soroljam magamat is ide, az országbírói értekezletről hallanak, akkor ezt kipipálják azzal, hogy az évszámra emlékszünk, majd azzal, hogy ideiglenes törvénykezési szabályok, magánjog. Csak hogy ez az esemény, ez a tanácskozás, ez nagyon-nagyon jelentős közjogi esemény is volt, meghatározta Magyarország alkotmány történetét.
Gróf Aponyi György frissen kinevezett országbíró elnöklete alatt gróf Majlát György tárnokmester, a későbbi utolsó országbíró és első kúriai elnök részvételével 1861. január 23-án ült össze az országbírói értekezlet, amelyen a résztvevők megvizsgálták, hogy mennyiben alkalmazhatók az 1848 előtti, tehát az ősiség eltörlését és az osztrák rendelkezések bevezetését megelőző magyar perjogi, magánjogi, büntetőjogi szabályok, illetve milyen kiegészítő intézkedésekre van szükség. A polgári jogszekció alválasztmányában a vélemények leginkább az öröklési jog szabályozásáról oszlottak meg. A többség a jogviszonyok folytonossága és a jogalkalmazás egyformaságának fenntartásáért, elvetve az új szabályozásig bevezetendő moratóriumot, az osztrák törvények tovább alkalmazására javasolta az öröklési jog minden részére. Bódiné Beliznai Kinga, az ELTE Magyar Állam és Jogtörténeti Tanszékének egyetemi docense elmondta, Deák Ferenc többször is az osztrák jog részleges alkalmazása mellett érvelt.
Mert lehet, hogy vannak olyan osztrák törvények vagy részrendelkezések, amiket be kellene emelni a magyar jogba, mert hogy haladóbbak, modernebbek, mint a mi szabályozásunk. Az országbírói értekezlet áldásos ténykedésének köszönhető az, hogy megszületik az ideiglenes törvénykezési szabályok, bekerül az országgyűlés elé, a képviselőház, illetőleg a főrendi ház is 1861. június végén, július elején ezt megtárgyalja. Mind a két ház álláspontja gyakorlatilag egyezik, mert hogy azt mondják, hogy elfogadják azt, hogy a régi magyar törvényeket visszaállítjuk, azzal, hogyha ezek a törvények valami oknál fogva nem megfelelők vagy nem alkalmazhatók, akkor az ideiglenes törvénykezési szabályokat kisegítőként, magyarázóként, eligazítóként, ahogy fogalmaznak, kell használni.
A gyűjtemény magánjogi része csaknem 100 évig a polgári törvénykönyv 1959. évi elfogadásáig a magyar magánjog egyik legfontosabb forrás. Volt.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A közjegyzői irodák időben felkészültek a koronavírus járvány terjedésének megakadályozására, jelentette ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodájának munkatársa. Tóth Gábor Márton hozzátette, igyekeznek csökkenteni a személyes kontaktusok számát, az irodákban védőmaszkot, kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítanak az ügyfeleknek. Arról is beszélt, hogy a közjegyzői okirat szerkesztési eljárásra törvényi szabályok vonatkoznak, amelyeket a járványhelyzet alatt is be kell tartani. Kiemeltem, az okiratok ugyanolyan érvényességgel bírnak, mint a pandémia előtt. A Magyarországos Közjegyzői Kamara egészségügyi intézkedéseiről, valamint a közjegyzői okirat szerkesztésre vonatkozó szabályokról kérdeztem Tóth Gábor Mártont.
Furcsa év volt a tavalyi 2020-as, és úgy tűnik, hogy eddig a 21-es is furcsa év, mert hogy be vagyunk zárva, és próbáljuk limitálni a személyes kapcsolattartásunkat, de például a közjegyzői okirat szerkesztés az tipikusan egy személyes dolog, mert ha valamiben elakadunk, akkor kitől kérnénk tanácsot, mint például az okiratot szerkesztő közjegyzőtől. Hogy tudják a közjegyzők áthidalni ezt a helyzetet?
Közjegyző irodák már a válsághelyzet kialakulását követően rövid időn belül felkészültek a járvány terjedésének megakadályozására. A közjegyző irodák működése alapvetően úgy alakult át, hogy azokban az eljárásokban, ahol nélkülözhetetlen a személyes kontaktus, tehát a közjegyzőnek találkoznia kell jogszabály kötelező rendelkezése alapján az ügyféllel, ott a személyes kontaktusokat a lehető legszükségesebb mértékben tartsa csak meg a közjegyző, és a közjegyző kamara támogatásával pedig az egyes irodák olyan védelmi mechanizmusokat és berendezéseket alakítottak ki. Ez alatt értjük a legegyszerűbbeket, mint hogy ügyfelek számára maszkot biztosítunk, ügyfelek számára a készfertőtlenítés lehetőségét biztosítjuk, amint belépnek a közjegyzi iroda helységébe, de ezen túl plexi üvegeket az ügyfélfogadási helységekbe telepítettek nagy mennyiségben közjegyzi irodák, így csökkentve azt a lehetőséget, hogy adott esetben a kórokozó az bárkiről átterjedjen egy másik személyre. Ide tartozik például még az egy védelmi intézkedés, hogy a közjegyzi irodákban általában nem minden tárgyalóhelység ugyanolyan méretű, alapterületű. Minden irodában megfigyelhető, hogy van egy bizonyos úgynevezett nagy tárgyaló, vannak kisebb tárgyalók. A válsághelyzet alatt általában az a gyakorlat alakult ki, hogy kizárólag a nagy tárgyalókat használják az irodák, ami azt jelenti, hogy a lehető legnagyobb távolságban tudnak az ügyfelek egymástól elhelyezkedni, és természetesen a közjegyzi irodák alkalmazottaitól, az okiratot szerkesztő közjegyzőtől is.
De az élet hozhat olyan helyzeteket, amikor egy bonyolult problémával kapcsolatban szeretnék egy közjegyzői okiratot, annyira bonyolult is lehet a probléma, hogy én egyedül nem is vagyok elég ahhoz, hogy azt elmagyarázzam, mert lehet, hogy nem is értem pontosan, vagy az ügyben más érdekeltek is vannak, akár több is. Ilyen helyzetet tudnak kezelni a közjegyzők, mert az irodák mérete nyilván nem végtelen.
Így van, az irodák mérete nem végtelen, de azért olyan számban nem szoktak az ügyfelek előfordulni, hogy az adott közjegyző iroda ne tudja ezt a helyzetet kezelni. Csak egy példát mondok, ugye tipikusan olyan esetekben, tehát olyan szerződési konstrukciókkal ritkán találkozik közjegyző, ahol mondjuk 10, 20, 30, 40, 50 ember szerződéskötési pozícióban jelenne meg. Nyilván azokat a helyzeteket nem tudjuk kezelni. Ugye ezeknél a nagyszámú ügyeknél még néha a bíróságok is problémaként érik meg, hogy nem mindenki tud adott esetben felperesként, alperesként egy tárgyalóteremben elhelyezkedni. Szerencsére a közjegyzői hatáskörökben olyan ügyekkel, mint például a közös tulajdon megszüntetése, ahol adott esetben akkor akár százan is kell, hogy perben álljanak, nem találkozunk, tehát nincsenek ilyen eljárásaink, de ahogy ön is említette, természetesen az élet az mindig hozhat olyan helyzeteket, ami váratlan. A személyes megjelenés nyilván azt ilyen esetben akkor el kell, hogy napoljuk egy olyan időpontra, ami a lehető legnagyobb biztonságot nyújtja, de az előzetes megbeszéléseket adott esetben, amelyek jogszabály által nem igorúan körülbástyázottak, azokat minden további nélkül akár telefonon, nagyszámú féllel lehet külön-külön egyeztetni, vagy adottak az egyes infokommunikációs eljárások, ugye Skype, Teams és a többi. Természetesen a maga az okiratszerkesztési eljárás érdemi része az most már nem történhet meg. Korábban voltak ilyen szűk lehetőségek az első, úgynevezett első hullám alatt, amikor a rendkívüli jogrend bevezetése került, de ezek most már a második hullámban nem alkalmazandóak, illetőleg a jelenleg hatályos jogrendben. De a megbeszélések adott esetben minden további működhetnek ezeken a fórumokon is.
Vannak olyan ügyek is, amikor egy megbeszélés nem is biztos, hogy elegendő az ügy az okirat szerkesztés véglegessé válásához. Tipikusan ilyennek szokták mondani mondjuk a végrendeletek szerkesztését, vagy egyes házassági szerződések írását, ahol nem árt, hogyha az ember átgondolja azokat az elveket, amiket a közjegyzővel előtte megbeszélt, hogy a végén jó legyen az az okirat. Ilyenkor tudják tartani a több megbeszélés korábban bevált rendszerét?
Természetesen amennyiben mindenféleképpen szükséges, akkor tudjuk tartani. Ugye az előzőekhez kapcsolódóan még talán azt mindenképpen szükséges megemlíteni, hogy ezek a biztonsági intézkedések, hogy a közjegyző iroda teljes mértékben eleget tudjon tenni ennek a társadalmi elvárásnak, adott esetben az ügyek, ha nem is nagyon, de picit elhúzódását jelentheti, tehát nem biztos, hogy ugyanolyan gyorsan történnek az ügymenetek, mint egy válsághelyzet nélküli időszakban, de ez nyilván csak egy-két napokat jelent az ügymenetben. Természetesen néha ez az ügyfeleknél azért jelentkezik, néha egy-két nap is nagyon fontos lehet az ember életében. Visszatérve a végintézkedésekre, vagy a házassági kapcsolattal kapcsolatos okiratokra, természetesen amennyiben a felek akarata nyilvánvalóan megállapítható és egyértelmű, hogy milyen tartalmú jogügylet okiratba foglalására kérnék föl a közjegyzőt, és adott esetben ez akár írásos formában, akár e-mailen, akár bármely más hivatali elérhetőségen a közjegyző tudomására hozzák, akkor vagy adott esetben már a szerződés, vagy a jogügylet megszövegezése, vagy megszületése körében jogi képviselő tipikusan ügyvédet igénybe vettek, ügyvédtanácsait megfogadták, akkor nincsen akadálya annak, hogy adott esetben már az első körben, tehát az első találkozáskor érdemben megszülethessen a közjegyző okirat, tehát ezáltal csökkentve a személyes találkozások számát. Végrendeletre ugyanez irányadó, tehát hogyha az örökhagyóval, tehát a végrendelkezővel így pontos, meg lehet beszélni adott esetben azt előzetesen, akár írásban, e-mailen, vagy bármely más módon azt, hogy mi az ő végakarata, mit szeretne a közjegyzőtől kérni, hogy azt okiratba foglalja, és kétség nem merül fel az ő ügyleti, illetőleg végakaratával kapcsolatban, akkor szintén lehet csökkenteni a személyes találkozások számát.
Lehet azt állítani, hogy sem az egészségügyi, sem a gazdasági válsághelyzet végső soron a közjegyző által szerkesztett okirat minőségére nem hathat ki? Tehát nem lehet később bárkinek arra hivatkozni, de sietve csináltuk, nyomás alatt voltunk, egészségügyi válsághelyzet, pandémia volt, azért nem úgy csináltuk, mint ahogy eredetileg akartuk.
Nem, ez biztos, hogy nem fordulhat elő, tehát attól függetlenül, hogy alkotmányjogi szempontból rendkívüli joghelyzetben volt az ország, illetőleg most is egy speciális alkotmányjogi helyzetben éljük a mindennapjainkat, attól függetlenül a közjegyzői okiratszerkesztési eljárásra ugyanúgy garanciális törvényi szabályok vonatkoznak, és ezeket minden további nélkül a közjegyzőnek ugyanúgy be kell, hogy tartsa az okiratszerkesztési eljárása során, minthogyha nem lenne járványhelyzet a világon. Tehát az okiratok érvényességét e tekintetben nem szabad, hogy érintse, nem érinti az, hogy jelen esetben egy pandémiás helyzetben élünk.
Ja, azt tudjuk, hogy a közjegyzők az elektronikus nyilvántartásokban és a kapcsolattartásban is az átlag előtt járnak jóval, mert hogy formalizált, törvény által szabályozott eljárásaik meg saját rendszereik vannak erre. De mi, ügyfelek, tapasztalataik szerint, hogy vettük fel ennek az elektronikus életnek a fonalát?
Az elektronikus kapcsolattartás szerencsére már jóval a pandémiás helyzet kialakulását megelőzően kötelezővé vált közjegyzői eljárásokban. Ennek egyébként az előnyeit most tapasztalhattuk meg leginkább, amikor az ügyfelek leginkább a bezártság mellett, illetőleg hát a szociális helyzetek csökkenés miatt rá voltak utalva az ügyintézéseik miatt. Én úgy gondolom, hogy a jogkereső közönség nagy része megfelelően tudja kezelni ezeket az eljárásokat, ezeket a rendszereket, ezeket a funkciókat. Alapvetően jó tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban, tehát megfelelően történnek az ügyfelek részéről ezeknek a jelenségeknek az elfogadása.
Tóth Gábor Mártont, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodájának munkatársát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.